Áldás békesség, kedves testvérek! Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 134. Zsoltár első versét énekeljük Úrnak szolgái minnyájan. Úrnak szolgái minnyájan, áldjátok az Urat vígan, kik az ő házában éjjel, vigyázván vagytok hűséggel. Folytassuk tovább éneklésünket a 299. dicséret éneklésével. Jézus hív, bár zúg morajlik életünk vad tengere. Tehát 299. dicséretet énekeljük mind az öt versével. Jézus hív, bár zúg morajlik életünk vad tengere. Hal kívása tisztán hallik, gyerköves, ó, jöjj ide! Vedd a példát Andrástól ki, halva hívó szózatot. Hálóját se vonszolá ki, érte minden elhagyott. Jézus hív, hogy őt imádjad, megragad, hogy el ne es, mert kísért öntelt világod, jöjj engem jobban szeres. Ha nehéz az élet terhe, roskadozva hordom azt, bús orcám hozzá emelve, Jézusban lelek vigaszt. Uram, hozzám légy kegyelmes, tetti eddig szívemet. Hadd lehessek engedelmes, néked élő gyermeked. A mi segítségünk az Úrtól van, aki az eget és a földet teremtette. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a mi Urunk igéjét, úgy, amint a Kolossa levél harmadik részének 22-től 25-ig terjedő verseiből olvassuk. Tehát Pál apostolnak a Kolossa beliekhez írott levelének harmadik részében, a 22-től 25-ig terjedő versekben eképpen olvassuk Isten igéjét. Ti szolgák, fogadjatok szót mindenben tesz szerint való uraitoknak, nem színből szolgálva, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem tiszta szívvel, félve az Urat. Bármit tesztek, lélekből tegyétek úgy, mint az Úrnak, ne pedig úgy, mint embereknek. Tudva, hogy az Úrtól veszitek az örökség jutalmát, mert ti az Úr Krisztusnak szolgáltok. Aki pedig igazságtalan, visszakapja, amit igazságtalanul tett, mert nincs részrehajlás. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan sok minden van életünkben, amellyel nem tudunk zöldágra vergődni. Ilyen többek között az engedelmesség. De amikor rád tekintünk, Úr Jézus, azt látjuk, hogy te mindenben és mindenkor engedelmes voltál. Mindent úgy tettél, ahogyan mennyei atyád parancsolta neked. Mindent úgy tettél, ahogyan azt már a világ teremtése előtt, az Szent Háromság örök tanácsvégzésében elrendelt volt a számodra. Mi ezért magasztalunk téged, és ezt köszönjük neked, hogy engedelmességből megváltottál bennünket a Golgotai kereszten. Köszönjük a te engedelmességedet, és kérünk arra, hogy ajándékozz meg bennünket is engedelmes szívvel. Megvalljuk, hogy annyiszor a magunk útját járjuk, a magunk elképzelései szerint élünk, azt tesszük, úgy gondolkozunk, és úgy beszélünk, ahogyan nekünk tetszik. Kérünk, hogy hadd tudjunk inkább rád figyelni, inkább tőled venni mindent, ami jellemzi az életünket. Adj engedelmes szívet, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Amen. A mi Urunk bűnbocsátó kegyelmét a példabeszédek könyvének 28. részéből a 13. versből hirdetem nektek. Aki elfedezi vétkét, nem lesz jó dolga, aki viszont megvallja és elhagyja, irgalmat nyer. Amen. Isten igéjének hirdetésére készülve az 512. dicséretünk első versét énekeljük. Az 512. dicséretünk első verse így kezdődik. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Így mondom, mert magam rég annak érezem, hadd járjak utadon, hadd várjam égi jódat. Hű szívvel szüntelen, hű szívvel szüntelen. Istennek az a szent igéje, melynek alapján lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni az ő üzenetét közöttetek, írva található Pál apostolnak Tituszhoz írott levelében a következő néhány versben, a második rész 9. és 10. versében a következőképpen. A szolgák engedelmeskedjenek mindenben uraiknak, kedvüket keressék, ne ellenkezzenek, ne lopjanak, hanem teljesen igaz hűséget tanúsítsanak, hogy a mi megtartó Istenünk tanítását mindenben ékesítsék. Amen. Kedves testvérek, nemrég olvastam egy terjedelmes életrajzi kötetet William Wilberforce-ról, aki a 18.-19. század fordulóján egész életét a rabszolga kereskedelem felszámolására tette fel, és élharcosa volt a rabszolga felszabadításnak is, noha azt már nem érhette meg. Ma már számunkra teljesen elképzelhetetlen a rabszolgák helyzete az amerikai angol gyarmatokon, és az akkoriban nem sokkal korábban létrejött Egyesült Államok déli államaiban. Elképzelhetetlen a nyomor és az elnyomás, elképzelhetetlen, hogy milyen embertelen, sőt nem is csak embertelen, hanem inkább egyenesen ördögi körülmények között szállították az Afrikában összefogott négereket a rabszolgatartó hajók szenvedéseik földjére, az új világba. Ez a könyv jutott az eszembe, miközben olvastam Pál apostol sorait Titushoz. Az ige is szól rabszolgákról, rabszolgaságról, nem buzdít ugyan felszabadításra, de nem is helyesli az elnyomást. Pál apostol több levelében is inti a rabszolgákat és uraikat, például az Efézusi levélben, a Kolosse levélben, illetve csak a rabszolgákat, a Timóteushoz írott első levelében, illetve a Tituszhoz írott levelében, és rajta kívül még Péter apostol foglalkozik a kérdéssel első levelében. Most keressük meg, hogy mit üzen nekünk Isten Budapesten 2020-ban ebben a karantén helyzetben. Először is szeretnék beszélni a szolgákról, másodjára a szolgák viselkedéséről, harmadjára pedig arról, hogy mi az istenfélő viselkedésnek a célja. Először tehát a szolgákról. Az eredeti görög kifejezés a doulos, egyrészt használatos viszonyszóként, párba állítva valamely más főnévvel vagy melléknévvel, a szolga az úrral, a gazdával ellentétben, a szolga a szabaddal ellentétben, egy király bármely tisztviselője a királlyal ellentétben, vagyis a kifejezés érvényes volt, és ma is érvényes, minden alárendelt helyzetre, minden alacsonyabb beosztásra nézve. A doulos, a szolga szó másrészt abszolút kifejezésként önmagában is használatos volt, mint szolga, mint rabszolga. Ránk nézve is, bármennyire furcsának vagy megalázónak is tűnne, érvényes ez a kifejezés, ugyanis valamely viszonylatban mindannyian alárendeltek vagyunk, akár családban, akár munkahelyen, akár állampolgárként. Bár mindannyian szeretjük a szabadságot, és törekszünk is rá, az abszolút szabadság csak a liberalizmusnak a mítosza, és tetszik, nem tetszik, mindnyájan szolgák vagyunk. Ezért a felolvasott ige, ha nem is szó szerint, de átvitt értelemben, érvényes mindannyiunkra. Tehát kik a szolgák? Az ókorban elsősorban a rabszolgák, manapság pedig mindannyian, bizonyos értelemben. És éppen ezért nagyon fontos látnunk azt, hogy mit írt Pál apostol Titusnak, milyen rendelkezéseket adott a szolgákra nézve, mert ezek a rendelkezések ránk nézve is érvényesek. Hogyha nem üzenne Isten a 21. század keresztjéneinek is, akkor ez a néhány vers nem lenne benne a Bibliában. De mivel benne van, ezért számunkra is üzenet, noha mi már nem vagyunk rabszolgák. Másodjára tehát a szolgák viselkedését kell megvizsgálnunk. Pál apostol 5 tulajdonságot sorol fel az istenfélő rabszolgák jellemzésére. Ezek a követelmények persze a hitetlenekre is vonatkoznak. És ez általánosságban is érvényes Isten törvényére nézve. Az élő hitre jutottak, ugyanis törődnek vele, igazán törődnek vele, de ettől függetlenül mindenkire érvényesek. A 10 parancsolat nem csak a hívőkre nézve érvényes, mindenkire nézve érvényes. Akkor is, hogyha valaki törődik vele, vagy hogyha valaki nem törődik vele. És ez az 5 tulajdonság, amelyet Pál apostol az istenfélő rabszolgáknak üzen, hogy ilyenek legyenek. Ez mindenkire nézve érvényes, akár hívő, akár hitetlen. De ezt az üzenetet igazán meghallani a hívő emberek fogják. Az 5 tulajdonság végül is 3 témát ölel fel, és ez a 3 téma az engedelmesség, a készségesség és a megbízhatóság. Lássuk először is az engedelmességet. Ez a szolgának az alap hozzáállása. Ez az alapvető tulajdonság, amelyet egy szolgától joggal elvárnak. Kedves testvérek, ez ránk nézve nem csak úgy érvényes, hogy egy munkahelyen azt kell elvégezni, amire a főnök utasít, hanem például most járványban is. Nem kellene felülbírálni a kijárási korlátozás rendeletét, hanem be kellene tartani. Már csak a saját érdekünkben is, a szeretteink érdekében is. Ehelyett a kirándulóhelyek és a parkok tele vannak piknikező emberekkel. És ez bizony Istennek sem kedves, mert ellenkezik az ő akaratával. Mert mi mint átvitt értelemben vett szolgák, kötelesek vagyunk engedelmeskedni az előírásoknak, amennyiben azok Isten akaratával nem ellenkeznek. Hogyha normális időben az a rendelet jön neki, hogy nem szabad Bibliát olvasni, nem szabad templomba járni, akkor természetesen ebben nem lehetünk engedelmesek, mert inkább kell Istennek engedelmeskednünk, mint embereknek. De amikor Isten erre a világra bocsátotta a járványt, és emberek életének megmentése céljából olyan rendeleteket hoznak az egyes országok kormányai, hogy kijárási korlátozást vezetnek be, akkor ennek engedelmeskednünk kell. Akár tetszik, akár nem. Akár jól esik, akár nem. Persze, hogy nem esik jól. A második tulajdonság, a második téma, amely jellemeznie kell az Isten félő szolgákat, az a készségesség. Kedves testvérek, valljuk meg, engedelmeskedni lehet kényszerből is. Engedelmeskedni lehet félelemből is. És engedelmeskedni lehet morogva és fogcsikorgatva is. De Isten nem ilyen engedelmességet vár. A Károli fordítás így mondja, hogy a szolgák, az uraiknak kedvüket keressék, és hozzáteszi, ne ellenkezzenek. Az újfordítású Biblia ezt így hozza, legyenek készségesek mindenben, és ne feleseljenek. Mind a két fordítás megfelelő jó fordítás. A kettő kiegészíti egymást. Kedvüket keressék, illetve legyenek készségesek mindenben, és ne ellenkezzenek, illetve ne feleseljenek. Kedves testvérek, az a kérdés, hogy mi hogyan engedelmeskedünk, ha egyáltalán engedelmeskedünk. Gyakran az az engedelmességünk, hogy megtesszük azt, amit mi magunk is jónak látunk, amivel mi magunk is egyetértünk, hát ez bizony nem engedelmesség. Mert mi van akkor, hogyha valamivel nem értünk egyet? Miért engedelmeskedünk ilyenkor, ha engedelmeskedünk? A kényszer miatt? Félelemből? És hogyan engedelmeskedünk? Morogva? Fogunkat csikorgatva? Vagy pedig készséggel? Azoknak a kedvét keresve, akinek engedelmességgel tartozunk. Hogyan engedelmeskedünk embereknek? De ami ennél sokkal fontosabb, hogyan engedelmeskedünk Istennek? Vajon számunkra a Biblia szentírás, vagy csak egy ókori gyűjtemény? Egy olyan ókori gyűjtemény, amely lehet, hogy abban az időben érvényes volt, de a mi időnkben, 2020-ban persze már túlhaladtunk rajta. Nem, kedves testvérek, Isten igéje mindenkor érvényes. Isten igéje ránk nézve is érvényes, és az egész világra nézve is érvényes. Ha Isten igéjét megszegjük, akkor lássuk a következményeket. Ilyen egyik következmény most ez a járvány is. A szolgák harmadik tulajdonsága, amelyet felemlít a Biblia, a megbízhatóság. Vagy így is mondanám, hogy a harmadik téma, hiszen itt megint két dolgot említ Pál apostol. Egyrészt Károliban így fordítjuk, hogy ne lopjanak, hanem teljesen igaz hűséges tanúsítsanak. Az új fordítás így adja vissza, ne lopjanak, hanem tanúsítsanak igazi, teljes megbízhatóságot. Megint mind a két fordítás helyes. Ez a harmadik tulajdonság tulajdonképpen ugyanaz, mint amit a Kolosse levél megfogalmazott, amit alap lekcióként felolvastam, és amit hadd olvassak fel ismét a 22. 23. versben. Ti szolgák, fogadjatok szót mindenben tesz szerint való uraitoknak, nem színből szolgálva, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem tiszta szívvel, félve az Urat. Bármit tesztek, lélekből tegyétek úgy, mint az Úrnak, nem pedig úgy, mint embereknek. Tehát tulajdonképpen ez az, amit igazi, teljes megbízhatóságnak, vagy teljesen igaz hűségnek fordítanak magyarra. És ezt a három tulajdonságot össze lehet foglalni a következő képlettel. Engedelmeskedjetek, hogyan? Külső formáját tekintve, készségesen és kedvességgel, belső tartalmát tekintve, hűséggel és megbízhatósággal, azaz élő hittel. Mert a hit, a hűség, a megbízhatóság és a bizalom a görögben egyetlen egy szóval van kifejezve, a pisztisszel. Hit, hűség, megbízhatóság és bizalom. Egyetlen egy görög szó. Tehát amikor azt olvassuk az igében, hogy igaz hűséget vagy igaz teljes megbízhatóságot tanúsítsanak a szolgák, akkor itt tulajdonképpen a hitet is bele lehet venni, élő hittel. Ugyanakkor kell beszélnünk az istenfélő viselkedésnek a céljáról is. Mert az engedelmesség sohasem öncélú. Az, hogy készségesen engedelmeskedjünk, az, hogy teljes megbízhatóságot tanúsítsunk, ez sohasem öncél. Sohasem magunkra akarunk mutatni ezzel, hanem túlmutat önmagán az engedelmesség. Ha két kifejezéssel szeretnénk az igazi célt megfogalmazni, azt mondhatnánk, hogy Isten dicsősége és az emberek java, vagy másképpen Isten dicsőítése és a bizonyságtétel. Így olvastuk, hogy a mi megtartó Istenünk tanítását mindenben ékesítsék. Az új fordítás így mondja, hogy a mi üdvözítő Istenünk tanításának díszére váljanak mindenben. Tehát Isten szavának és Isten akaratának dicsőségére kell, hogy éljünk. Ez őt megdicsőíti, ugyanakkor világos bizonyságtétel is Isten megtartó, üdvözítő munkájáról, és így embertársainknak a javát is szolgálja. Egyrészt Isten dicsőségét, másrészt embertársaink javát. Ez ugyanannak az éremnek a két oldala. Jézus is erre tanít a hegyi beszédben. Úgy tündököljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó tetteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. A jó cselekedetek közvetlenül hasznosak fele barátainknak, de az üdvözítő Istenről szavakkal is bizonyságot kell tennünk. Krisztus testet öltéséről, Golgotai váltsághaláláról és harmadnapi feltámadásáról. Mert bár a mi készséges engedelmességünk és megbízható viselkedésünk Istent dicsőíti és az emberek javát szolgálja, azért Isten megváltó, megszabadító, üdvözítő hatalmáról szavakkal is tanúságot kell tennünk. Mert enélkül nem tudják meg az emberek, hogy mi miért vagyunk készségesek, és miért vagyunk megbízhatók. Miért tudunk úgy figyelni Isten akaratára, ahogyan az szükséges. Tehát az üdvözítő Istenről nekünk szavakkal is bizonyságot kell tenni. Krisztus testet öltéséről, ahogy mondtam, Golgotai váltsághaláláról és harmadnapi feltámadásáról. Így legyünk Isten engedelmes szolgái. Amen. Az ige hirdetésére válaszképpen a 135. Zsoltár első versét énekeljük. Áldjátok az Úr nevét, akik neki szolgáltok. Áldjátok az Úr nevét, akik neki szolgáltok. Magasztaljátok őtet, kik hív szolgái vagytok, kik állotok házában, és jártok tornáciban. Hagyjuk meg szerintet is imádkozunk. Urunk, olyan csodálatos azt látni az igében, és azt látni a valóságban is, hogy te a mennyei dicsőségedet otthagyva szolgai formát vettél fel. Nem tekintette zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő vagy, hanem szolgai formát vettél fel, és engedelmes lettél, mint halálig, mégpedig a keresztfán bekövetkezett halálodig. Urunk, amikor ezt a csodálatos megalázkodást látjuk, akkor hadd gerjedjen be fel szívünkben a vágya arra, hogy mi is hadd legyünk a te szolgáid, a te készséges, engedelmes szolgáid, akik megbízhatóak vagyunk mindabban, amit ránk bízol. Urunk, könyörülj rajtunk! Ezt mi magunkból nem tudjuk kiizzadni, mi magunkból nem tudjuk kitermelni. Először is mutasd meg akaratodat, hogy értsük és lássuk. És amikor megértettük, hogy mit kívánsz tőlünk, akkor változtasd meg a szívünket is, hogy kedves legyen, ami számunkra a te akaratod, és szívből engedelmeskedjünk. Urunk, így kérünk élő hitért, így kérünk újjászületésért, megtérésért, és hogyha már újjászületett gyermekeid vagyunk, akkor így kérünk arra, hogy te adj engedelmességet egész életünkben, hogy a keskeny úton járjunk, hogy ne térjünk le arról, hogy veled együtt érhessük el a mennyei célt. De nem csak magunkért könyörgünk, hanem könyörgünk gyülekezetünkért. Könyörgünk azért is, hogy minél hamarabb hadd találkozhassunk már a templomban is, nem csak így az interneten keresztül. Hadd könyörögjünk azokért, akik betegek, akár a koronavírusban, akár valamilyen más betegségben szenvednek, kórházban vannak, vagy otthon szenvednek a betegségtől. Hadd könyörögjünk az ápolókért, az orvosokért, hadd könyörögjünk az egész világért. Urunk, végezd el a te munkádat ezáltal, a járvány által is, hiszen tudjuk, hogy ez a te akaratodból következett ránk figyelmeztetésképpen is, és azért is, hogy minél többen feléd forduljunk. Könyörgünk, Urunk, hogy amikor elvégezted a munkádat, akkor adj könnyebbséget. És add, hogy ha visszatér az élet a megszokott kerékvágásba, hogyha egyáltalán visszatér valamikor is, akkor ne felejtsük el, hogy mit tettél, és ne felejtsük el azt sem, hogyha mi feléd fordultunk talán jobban, mint korábban, ne lazuljon fel a mi hitünk, hanem szorosan járjunk a nyomodban. Kérünk, Urunk, hogy könyörülj a te népeden, és könyörülj az egész világon. És kérünk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most az áldás kérése előtt a 467. dicséretünkben valljunk a szolgaságról, hogy nem a sátán és a bűn szolgái szeretnénk lenni, hanem Istennek a szolgái. A 467. dicséretünket énekeljük. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. Mi jó a bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. A bűn szolgája gyáva rab, a Krisztusé szabad. A bűn sötétben tévelyek, és bajba dönt vakon, de Krisztus kézen fogs vezet világos utakon. A bűnben kim van gyűlölet, mi mást más minket öl. Öröm köt egybe szeretet az Úr szívén belül. Már szolgád lettem, Jézusom, kiértem áldozál. Más Uram nincsen, jól tudom, mert bűnből kihozál. Légy áldott Krisztusom, te nagy, hadd adjam át szívem. Vedd szívesen, hogy hol te vagy, e szív is ott legyen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Végezetül a 134. megkezdett Zsoltárunknak harmadik versét énekeljük. Megáldjon téged az Isten!
Megáldjon téged az Isten, a Sionról kegyelmesen, ki teremtette az eget, a földet és mindeneket.
Áldás, békesség! Viszontlátásra csütörtökön este 6:30-kor a Biblia óra alkalmával.